A prémium kategória első részében a szeptember akkor borokkal, borpiaccal foglalkozunk. Vendégünk a vonalban Soltész Gergő, az Ostoros Családi Pincészet ügyvezetője, tulajdonosa, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusztok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Hát komoly karriert futottál be, és ez nem csak a családi pincészetre igaz, hanem korábban a hazai pénzügyi szektorban gyakorlatilag az FHB vezérigazgatójaként is ténykedtél, és azért még mindig mondhatjuk azt, hogy relatíve fiatal vagy, hiszen az egyetemre is együtt jártunk, tehát ezt nyugodtan mondhatom. Hogy lehet egy ilyen karrier utat célként kitűzni egyetem? Mi vezetett ezekhez a változásokhoz?
Igen, az első lépés ugye itt a bankszektor volt. Nekem akkor az elsődleges szempont az volt, hogy lehetne távolodni az agráriumtól, mert a gyermekkoromban a szőlőben végzett fizikai munkát hát annyira nem élveztem, és akkor többek között ez is szerepet játszott abban, hogy próbáltam olyan szakmát keresni, ami garantáltan távol tart majd hosszú távon engem ettől. Ez volt az egyik része. A másik része, hogy valamikor általános iskola végén, nem tudom, hogy milyen indítatásból kitaláltam, de jó lenne bankban dolgozni, annak ellenére, hogy se bankban nem jártam, se a felmenőim közt nem volt, aki ebben a szektorban dolgozott volna, és akkor úgy alakult utána már a karrier útnak a többi állomása, hogy az egyetem utolsó év folyamában, tehát amikor közgázos voltam, akkor már elkezdtem az OTP-nél dolgozni, utána jött a Raiffeisen Bank, és kerültem 2006-ban az FHB Bankhoz, ahol 13-tól annak vezérigazgatója voltam, na és akkor utána pedig, hogy hogyan vissza, hát itt ebben ugye alapvetően két-három dolog játszott szerepet. Egyrészt itt a cégben már tulajdonos voltam, és akkor egyre jobban foglalkoztatott, hogy azért csak jó lenne minél több időt azzal tölteni, ami az ember még inkább kötődik, mármint mint a bankhoz vagy a bankszakmához. Másrészt a család, akkor volt már három fiam, és a legidősebb iskola kezdéséhez gondoltuk logikusnak, hogy ha egyszer lakhelyet változtatunk, én meg szakmát váltok, akkor ezt így lenne praktikus megtenni. Harmadrészt nem annyira pozitív gyermekkori élmény volt a szülővel kapcsolatban, azért, hogy az ember telik az idő, és megszépül a múlt, egy másrészt meg elkezd bort is kóstolni, akkor rájön, hogy azért ez egy nagyon szerethető szakma. No, úgyhogy mindezek miatt pedig akkor meghoztuk azt a döntést családilag, hogy 2015-tel Budapestre Legerbe költözve a bankszakmátot hagyva elkezdtem a családi borászati céggel foglalkozni.
Most már 7 éve foglalkozol a borral főállásként. Mik voltak azok a mérföldkövek, amik ezt a 7 évet keretbe foglalták?
Amikor itt 2015-től én már főállásban foglalkoztam ezzel, akkor volt 3-4 olyan dolog, amit előzetesen ilyen középtávú tervként magamnak megfogalmaztam. Ezek között most nem fontossági sorrendben, de körülbelül azok szerepeltek, hogy szeretnénk volna még komplexebb, korszerűbb, vagy azt is lehet mondani, magasabb minőségű borokat készíteni. És ebben mind az újonnan telepített szőlők, mind az a technológia, amit időközben itt beépítettünk, mind pedig a kiváló borászaink segítségünkre voltak, és én azt gondolom, hogy ez nagyjából megvalósult. Szerettük volna ezeket a borokat tetszetősebb arculattal megjeleníteni, ez jelenti a címkét, a katalóguskat, a honlapot. Én azt gondolom, hogy itt a grafikusunk Hipas Géza segítségével ebbe is komoly előrelépéseket vagy lépéseket tudtunk tenni. A harmadik cél az az volt, hogy a export arány az értékesítésen belül növekedjen, részben a vevőportfólió diverzifikálása okán, részben pedig azért, hogy euró és dollár árbevételünket növelni tudjuk, ami különösen mondjuk most az elmúlt hetek, hónapok turbulenciáit látva még inkább jó ötletnek tűnik, és végezetül pedig szerettünk volna egy olyan vendéglátó egységet, vagy komplexumot itt Egerben, ami szép összönbőben meg is valósult, ahol be tudjuk mutatni méltó körülmények között a teljes választékunkat.
Beszéljünk egy kicsit a számokról is ennek kapcsán, hiszen szerepeltetek a budapesti értéktőzsdének az 50 hazai tőzsdeképes céget tartalmazó kiadványában, még a 2020-as évben, és ott rendkívül szép számokat lehetett látni, tehát egyrészt árbevételben is egy folyamatos növekedés, ami látszik, illetve EBITDA szinten is egy stabil 350 millió körüli érték az, amit az akkori számok mutattak, ugye 2017-2019-es adatok. Hogy változott ez azóta, ezt a COVID időszakot hogyan éltétek meg, illetve a növekedési tervek azok hogy haladnak?
most ebben az évben reményeink szerint közelítjük a 7 millió palackos értékesített mennyiséget, amivel az egri borvidék legnagyobb borászati vállalkozása vagyunk. 2015-höz képest volt egy folyamatos volumenbővülés is, és azt gondoljuk, vagy reméljük, hogy itt a fogyasztók elismerték azokat az erőfeszítéseket, amit az előbb is említettem, a minőség további javítása érdekében tettünk. És részben ennek is köszönhető az, hogy mind árbevétel, mind pedig eredményesség tekintetében volt egy folyamatosan felívelő szakasz, ami hál' Istennek 2021-re sem torpant meg. A Covid kapcsán azért bennünk is volt egy nagyon komoly elbizonytalanodás, különösen az elején ugye senki nem látta, hogy ez hova fog kifutni. A költségcsökkentő intézkedéseket tettünk, amivel azt gondoltuk, hogy feltétlenül szükségesek lesznek annak érdekében, hogy a stabil működést fent tudjuk tartani. Hál' Istennek a helyzet annál legalábbis gazdasági szempontból jobban alakult, mint ami az elsődleges várakozások voltak, és ebben benne volt az is, hogy ugyan drasztikusan visszaesett a vendéglátásban a borértékesítés, a kiskereskedelemben pedig volt akkor egy ilyen felfutó időszak, és mivel nekünk a jelenlétünk elsődlegesen az utóbbi napban, azaz a kiskereskedelemben erős, tehát nekünk, ami a Horecában kiesett, az messze túl kompenzálta a kiskereskedelmi értékesítésünk, és ennek is köszönhető az, hogy például 2021-ben mind árbevételben, mind eredményességben még egy szintet tudtunk lépni, és az idei első fél év is jól indult, hát a második fél év kapcsán azért vannak bennünk bizonytalanságok.
Ex-bank szakemberként maximálisan tisztában vagy a különböző finanszírozási eszközök előnyeivel, hátrányaival. Ennek fényében jelenleg hogyan néz ki a vállalatcsoport működésének, növekedésének a forrás oldala, illetve ebben hogy látjátok, hogy rövid középtávon lesz-e, lehet-e helye akár egy tőzsdei forrásbevonásnak is?
Az elmúlt években az volt a jellemző, hogy a eredményünknek legalább 80%-át a működésbe visszaforgattuk, ideértve azokat a esetleges akvizíciókat is, amelyek az elmúlt 3 évben voltak jellemzőek, ahol a generációváltás által érintett cégeket kerestünk meg, vagy találtak meg minket, és amennyiben az profilba illett, akkor próbáltunk olyan felvásárlásokat megvalósítani, ami hatékonyságunkat továbbjavította, és azoknak a cégeknek pedig a fennmaradását legalábbis reméljük, hogy hosszú távon elősegíti. Nagy részt ezt önerőből, de természetesen azokat a támogatott hitelkonstrukciókat, amit a két finanszírozónk a elmúlt időszakban folyamatosan rendelkezésünkre bocsátott, vagy felhívta a figyelmünket, hogy rendelkezésre állnak, azokat igyekeztünk igénybe venni. Nem feltétlenül azért, mert akkor mi már annyira előrelátóak voltunk, hogy tudtuk, hogy a kamatkörnyezet az úgy elszáll, hogy már csak emiatt is nagyon észszerű a támogatott hosszú forint hiteleket igénybe venni, hanem azért azt gondoltuk, hogy ez egy olyan kiszámíthatóság, vagy tervezhetőséget biztosít, amivel élnünk kell. És ezzel idáig én azt gondolom, hogy nagyon jól tudtuk menedzselni mind a növekedést, mind a folyamatosan növekvő forgóeszköz igényt. Én attól tartok, hogy az elkövetkezendő 1-2 év az nem feltétlenül arról fog szólni, hogy itt mi volumenben olyan mértékben tudnánk bővülni, amit ezek a hagyományos külső forrásbevonások ne tudnának lefedezni. Tehát magyarul itt az utolsó kérdésedre a választ, nem biztos, hogy most van az ideje annak, hogy jelentős külső forrást vonjunk be növekedéshez, vagy egyéb expanziós szándékhoz. A közép-hosszú távon, majd a gazdasági helyzet remélt konszolidálódásával ez előkerülhet, és akkor fogjuk magunknak azt a kérdést feltenni, hogy itt a tőzsde és az azon keresztül történő forrásbevonás az mennyire ez számunkra alternatíva.
A legnagyobb kereskedelmi üzletláncnak a politikája is azért támogatja a magyar palackos boroknak a felfuttatását. Olyannyira, hogy olvasva itt a kiadott anyagokat, 2014-ben még 6 millió magyar palackos bort értékesítettek, a tavalyi évben pedig ez már meghaladta a 30 milliós nagyságrendet, tehát ez tényleg egy ötszörözés. Ennyire relatíve rövid időtávon, ráadásul pont akkor, amikor ugye a ti működésetek is elkezdődött, illetve felfutott. Mit látsz ezekből a trendekből? Ugye itt látom azt, hogy a legnépszerűbb borfajták között, többek között az Egri Bikavér is ott van, illetve ugye a legfontosabb célországok között ott van az Egyesült Királyság, Csehország, Németország, Lengyelország. Nálatok hogy néz ki egyébként az export tevékenység?
Amit említettem, örvendetes módon az export arány azért a növekvő értékesítésen belül százalékosan is növekedni tudott. Egész egzotikus exportpiacokon is érdemben tudunk bort értékesíteni, ez Japánt vagy Kínát jelenti, tehát amit említettem, mondjuk az egy kézenfekvőbb lenne a közép-kelet-európai országok, ott is jelen vagyunk, de volumenében az elmarad az előbb említett piacokétól. Én azt gondolom, hogy ez létfontosságú a magyar borágazat jövője szempontjából, hogy az export aránya, volumene, és ami legalább ennyire fontos, az átlagára az értékesített palackoknak az növekedni tudjon, mert van egy nagy szőlőfelület az országban, van egy belföldi borfogyasztás, amiben azért hosszú távon jelentős, hogy mondjam, pozitív változást nem látunk, és ott emiatt is szükség van arra, hogy az exportpiacainkon úgy jelen tudjunk lenni, hogy ne elsődlegesen árra a versenyező, hanem legyen a magyar bornak, vagy a magyar borvidékeknek egy olyan presztízse, ami lehetővé teszi azt, hogy magas minőségű borokat és magas vagy átlagot meghaladó palackáron tudjunk eladni. Szóval ezt kritikusnak gondolom, még nem csak a cég, hanem a borvidék és vagy az ország borexportja, vagy borértékesítése szempontjából is. A trendek kapcsán még, amit kérdeztem, hogy mik mennek, vagy melyek azok a borok, amelyek keresettek. Ugye volt 10, vagy most már több mint 10 évvel ezelőtt induló rozé imádat, ami folyamatos kétszámjegyű bővülést tett lehetővé ebben a kategóriában. Ez az elmúlt 1-2-3 évben egy picit lecsengőben van. Ez nem azt jelenti, hogy megfordult, hanem talán elértük a tetejét, és inkább a stagnálás az, ami megtapasztalható, és a Birsai most az, ami az első számú kedvenc, ami nekünk is az értékesítésünkben egyre meghatározóbb, és emellett pedig a reduktív fehérborok, olasz Riesling, Sauvignon Blanc, nálunk esetben a választékunkban, nálunk például a Chardonnay, azok, amik egyre népszerűbbek, és azt látjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban ezek lehetnek majd a növekedésnek a motorjai.
Üzletágat váltva, a vendéglátóipari szegmens kiemelkedő profitabilitású üzletág volt. Ez hogyan jött vissza a válság után, visszaállt teljesen a Covid-ot megelőző szintre, illetve itt terveztek-e további növekedést, bővülést?
Tervezünk, de azért, hogyha a realitásokkal számolunk, akkor azt gondolom, hogy nem ez lesz az a terület, ami az elkövetkezendő 1-2 évben sikerre lesz ítélve. Azért, mert ugye látva azt, hogy a vendéglátó szektor milyen mértékben szenvedi meg az alapanyagár növekményt, a energiahordozók árának a drasztikus növekedését, és nem mellesleg ugye küzdenek továbbra is a munkaerő hiánnyal. Én félek attól, hogy ezeknek az egységeknek a száma nem növekedne, nem csökkenni fog, és emiatt logikusan az ott értékesített boroknak a palackszáma és az összbevétele is csökken, és itt az utóbbi is fontos, tehát itt nem csak arról van szó, hogy esetleg kevesebbet értékesítenek, mint ami már most is igaz a vendéglátásban, hanem kevesebb lesz ott az a prémium vagy nagy értékű bor, vagy ami mondjuk egy 5 évvel ezelőtt, vagy különösen 10 évvel ezelőtt jellemző volt. Ott is egyre többen keresik a könnyedebb fehér és rozé borokat, ez a értelmesen a vörös, nagytestű, évjáratos boroknak a rovására megy, és ennek is, vagy ennek a gazdasági hatásával is én azt gondolom, hogy számolni kell. Nekünk, ahogy te is említetted, nem nagy arányt tesz ki ez az összértékesítésünk belül, de egyébként odafigyelünk rá, és fontosnak tartjuk, hogy a horeca szektornak is tudjunk olyan borokat, olyan megjelenéssel kínálni, ami úgy látjuk egyébként, hogy fogy és jól fogy, csak hát tisztában kell azzal lennünk, hogy ez egy picit most hányattatottabb sorsú szegmens, és ennek megfelelően kell a terveinket is a jövőre vonatkozóan elkészíteni.
2010 óta folyamatosan csökken Magyarországon az egyfőre jutó borfogyasztás. Ennek mi lehet az oka, illetve látsz ebben a trendben változási lehetőséget? Ti nyilván sokat dolgoztok azon, hogy ebben fordulat álljon be.
Nagyon komoly kihívás, és ez az, amit pedig elsődlegesen a szakmának meg kell küzdenie, és ezért is kritikus az exportarány növekedése. Én azt gondolom, hogy alapvetően két oka van ennek, az egyfőre jutó borfogyasztás csökkenésének. Egyrészt csökken a lélekszám, tehát kevesebb ember van, aki alkoholos italt és azon belül is bort ihat. Másrészt mondjuk egy 20 évvel ezelőtthöz képest nagyobb a verseny. és a helyettesítő termékek, nem bor szempontjából nézve, a helyettesítő termékeknek a számossága lényegesen magasabb, és ezért kell nekünk olyan termékekkel, innovációval és marketinggel megpróbálni, meggyőzni például azokat, akik belépnek el ezek új fogyasztóként ezekre a piacokra, hogy itt a bor, és az azért hosszú távon egy olyan választás tud lenni, aminek kulturális hagyománya is vannak. Innentől jön a szubjektív része, de egyébként jó és finom, és olyan a választék, hogy azért mindenki megtalálhatja neki tetszőt, és bízunk benne, hogy ezek az üzenetek előbb-utóbb eljutnak.
Ugye a számszerűsíthető piaci részesedésre, EBITDA marginra és értékesítésre vonatkozó hard célok mellett van egy sokkal kevésbé számszerűsíthető, de nem kevésbé fontos célod is. Mégpedig, hogy a gyermekeidet úgy szocializáld, hogy majd 30 évesen maguktól akarják átvenni, vagy akarjanak belefolyni a családi bizniszbe. Ez a célod hogy halad?
Kihívásokkal tenni, tehát ez nagyon-nagyon változó, ugye van a gyerekek esetében, én próbálom őket elhozni ide születbe, ami egy különösen izgalmas időszak, vagy legalábbis én annak gondolom, a kedves kolléganőim csokikkal kínálgatják őket, tehát rengeteg pozitív élmény és megerősítés van, hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom, már ezelőtt 2 évvel, amikor még 2-3 évvel voltak, 10, 7 és 4 évesek is egyszer jöttünk ki ide a céghez, és hátul ültek a kocsiba, és mondta a középső, hogy akkor ő 2 év múlva engem leváltana a cég élén, ami egy ambíciózus terv az részére, akkor én örömmel hallgattam, hogy a nagy mondta neki, hogy hát de ő az idősebb, és úgy lenne igazságos, hogy ő legyen a cégvezető. Tehát akkor úgy nézett ki a dolog, hogy 40 évesen én nekem már csak 2 éven van itt, mert ők rajtuk múlik, átveszik. Remélem, hogy ez a lelkesedésük megmarad. Nem akarok nyomasztani senkit. Tehát ez akkor lenne jó, ha belülről jönne, és őszinte érdeklődés és szándék lenne arra, hogy ezt valaki folytassa.
Az idei évben az időjárás azért mindenképpen egy meghatározó tényező a hazai agrárium szempontjából. Hogy érinti ez konkrétan a szőlőt, milyen évjáratra van kilátás?
Minőség tekintetében nem nagyon tudok még mit mondani, de nem csak én, hanem azok se, akik ebben régebb óta foglalkoznak vele, és profibbak. Ennyire száraz időszak, tehát az nem volt évtizedek óta, tehát hogy ebből jelenlegi technológia mellett milyen bort lehet majd készíteni, azt nem látjuk. Aminek igazán brutális hatása van, az két dolog. Az egyik az, hogy az asszály miatt kisebb lesz a termés, hogy ez 15% vagy 25% lesz, ezt még fajta függő is, borvidék függő is, meg nem, tehát ahogy mondom, itt sincsenek ilyen tapasztalati számok. De ami legalább ennyire nehézé teszi majd az idei születi időszakot és a megegyezést a szőlőtermelők és borászatok közt, az nem csak az, hogy kevesebb lesz a szőlő, hanem az is, hogy a borászatokhoz bekerülő szőlőnél az úgynevezett léginyerés jóval rosszabb lesz. Tehát magyarul, amikor a szőlő szemet kipréselik, akkor abból kevesebb must fog eltávozni, nagyobb lesz a héjnak és a magnak az aránya. Tehát ez egy tipikusan olyan időszak lesz, amikor a szőlőtermelő teljesen jogosan azt mondja, hogy egy inflációs környezetben 20-30%-kal kevesebbet termelek, többet kellene, vagy lényegesen többet kellene kapnom a szőlőért. A borászat meg azt mondja, hogy én többet fizetek neked a szőlőért, de ráadásul, ami ide bekerül, abból én jóval kisebb arányban fogok tudni magamnak alapanyagot előállítani. Tehát nekem úgy fog drágulni nagyon jelentősen borászat, mint az alapanyag, hogy ezt nem a szőlőtermelő realizálja, hanem ez az, ami elveszett, elpárolgott, és rosszabb lékinyerés miatt mindkét félnek rosszabb jövedelmezőséget fog majd biztosítani. Na ez lesz a minőségi mellett a másik olyan kihívás, amit remélhetőleg meg tudunk majd ugrani.
Köszönjük a beszélgetést Holtész Gergőnek, az Ostoros Családi Pincészet ügyvezetőjének, tulajdonosának. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok nektek.